Szeretettel köszöntök mindenkit. Olvassuk el a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetéből az első öt verset. A Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetéből az első öt verset idézem. Így hangzik. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfogalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld. Kedves gyülekezet, mi gyakran idézzük ezt az ígét, vagy egyénileg is felmerül az emlékezetünkben. Mégpedig abban a vonatkozásban, hogy Pál apostol milyen pontosan vázolta az utolsó időben az emberiség erkölcsi állapotát, mint egy 2000 évvel ezelőtt a Szentlélek ihletésére. Ugye nyilvánvaló, hogy az apostol nem a maga koráról beszél itt, mert így mondja, hogy nehéz idők állnak majd be futurumban, jövő idő az eredeti szövegben is, és úgy is folytatja, hogy lesznek az emberek majd ezután, abban a bizonyos utolsó időben. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire egybecseng ez Krisztusnak a szavaival, aki a nagy profétikus beszédében úgy jellemezte az ő visszajövetel előtti időt, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Tehát még akikben volt is, elapad a szeretet, és azt is mondta, hogy hasonló lesz ez a világ a Noé napjaihoz, amelyről mindnyájan tudjuk, hogy mit mond az írás, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, vagyis hirtelen elkezdett nagyon-nagyon felerősödni, és betelt a föld erőszakkal. Valószínű, hogy eszünkbe jutott ez az ige a hét folyamán is, amikor például egy békés északi ország, Norvégia, ott egy kisvárosban most megint valami szörnyű terrorcselekmény volt, De sajnos már úgy vagyunk ezzel, hogy annyira megszoktuk, hogy betelik a föld az erőszakkal, hogy már csak rövid ideig tudunk megdöbbenni ezeken a híreken is, amely az ott lakókat, ahogy hangzott is a híradásban, nyilván rendkívül megrázta és felkavarta. Az erkölcsi állapotokról tehát eszünkbe jutnak ezek a profétikus igék, de kevésbé figyelünk az ötödik versre. Én ezt még egyszer szeretném elolvasni, az ötödik verset, amely ezt mondja, akiknél, tehát ugyanazokról mondja, akiknek az előbb az erkölcseit jellemezte, vagy az erkölcs hiányát, azt mondja, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld. Vagy így is fordíthatjuk, és ettől fordulj el. A közelmúltban felhívott valaki, illetve küldött egy e-mailt is. Nem is ismerem az illetőt, de rendszeresen küld nekem e-maileket, nem tudom, ő honnét ismer, és mindig tesz fel bibliai kérdéseket. Most azt kérdezte, hogy mi a kegyességnek az ereje? Ugye szó szerint a szövegben az van az Isten félelemnek, a vallásosságnak az ereje. És hozzátett egy kérdést, hogy hát ez az lenne, hogy vannak olyan keresztény csoportok vagy irányzatok, ahol ilyen csodálatos gyógyulások történnek. Hát ez lenne az Isten félelemnek az ereje, ebben nyilatkozik meg. Mi is nem tudom, gondolkoztunk el rajta, hogy mi az Isten félelemnek az ereje. Azt kell mondanom, hogy semmiképpen nem az, amit valaki külsőleg cselekszik, még lehetnek azok akármilyen nagy, hatalmas dolgok is, nem ez, hanem az Isten félelemnek az ereje az, hogyha a saját magatartásunkat, a saját jellemünket átalakítja, és az én középpontuságtól megszabadít bennünket. Ugye gondoljunk a Római Levél első fejezetének a 16. versére, ahol Pál apostol azt írja, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az, azt mondja, ebben valóságos természet feletti hatalom nyilatkozik meg, de mire? Minden hívőnek az üdvösségére. És az üdvösségnek fordított szó az eredetileg szabadítására, megváltására. Tehát, hogy bűntől és haláltól megszabadítson embereket. Ebben nyilatkozik meg az Isten hatalma. Ez az Isten félelem ereje. És szeretném megkérdezni, hogy mi által, illetve ki által nyilatkozik meg ez a hatalom. Ugye azt olvassuk a Szentírásban, hogy ha a Szentléleknek utat engedünk, ha nem zárkózunk el a késztetései elől, akkor az Isten beszéde a Szentlélek megvilágosításával és a Szentlélek jóra késztető munkálkodásával a szívünkben, ez lesz az a természet feletti erő, amely bennünket megszabadít a bűntől és haláltól, amely Krisztushoz hasonlóvá tesz a mi eredeti, énközéppontú, ösztönös természetünk helyett. Ugye gondoljunk arra, hogy mit olvasunk éppen itt a Timóteushoz írt második levélben egy kicsit később, a 16-17. Versben. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos, alkalmas, mire? A tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Ismerjük Péter apostol első leveléből is az igét, hogy újonnan születünk, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által, amely azonban csak a Szentlélek munkájával együtt hat megvilágosításként és valódi isteni természet feletti hatalomként az életünkben. Ezért mondta Jézus a hegyi beszéd záró hasonlatában, hogy azt pontosan meg lehet látni, hogy az Isten félelem ereje munkálkodik-e valakiben, vagy nem. Mert így mondta, hogy minden jó fa jó gyümölcsöt terem, romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Mert az teljes képtelenség, hogy egy romlott fa egészséges gyümölcsöt teremjen, és az is képtelenség, hogy egészséges fa természetes módon ne ontsa a jó gyümölcsöt. És miről mondta ezt Jézus? Miféle gyümölcsökről van itt szó? Arról, amit a Galácia beliekhez írt levélben sorol Pál apostol, hogy szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, és így tovább, vagyis a Krisztushoz hasonlító, a valódi krisztusi jellemvonások. Tehát, hogy az Isten félelem ereje valakiben dolgozik-e, vagy nem dolgozik, jelen van, vagy nincs az ő vallásosságában, azt nem abból látod meg, hogy mit beszél, mit prédikál, vagy milyen külsőt mutat, hanem abból látod meg, hogy ez az erő dolgozik-e benne, hogy na, folytonosan változik ez az ember mind ideálisabbra, mind jobbra, mind inkább Krisztushoz hasonlóvá. A lélek gyümölcsei mind bőségesen teremnek-e az életében. És akkor nézzük csak meg ezt az 5. verset, hogy mit mond. És talán érdemes előtte még a 4. vers utolsó gondolatát is újra fölidézni, hogy nézzük meg, hogy milyen háttéren mondja ezt. Ugye vázolta az utolsó idők erkölcsi állapotait, és ezt így foglalja össze, hogy milyenek az emberek a 4. vers végén, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. És utána így folytatja, akiknél megvan az Isten félelem látszata, mondhatnám, hogy az eredeti szövegben az van külső formája. Megvan az Isten, a vallásosságnak, az Isten félelemnek a külső formája, de így folytatja, de megtagadják annak erejét. És ez a megtagadják egy nagyon erős szó, azt jelenti, arra nem is vágyakoznak, azt nem is akarják befogadni a Szentlélek munkálkodását, azt a természet feletti isteni erőt, amely megváltoztatja, megjobbítja az emberi természetet. Tehát az emberben felmerül egy kérdés, mi van annak a hátterében? Hogy történhet ez Krisztus visszajövetele előtt az úgynevezett végidőben, vagy utolsó időben, hogy olyan tömegek, akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, egyszer csak felveszik a vallásosságnak, az Isten félelemnek a külső formáját, miközben annak a tényleges erejét megtagadják. Ezért is ezek az erkölcsi állapotok nem változnak ettől a vallásosságtól, mert az erejét már megtagadják. Nem tudom, hogy valaki törte a fejét ezen. Hogy ez a különös fordulat, hiszen azelőtt a mi világunkban az úgynevezett szekularizáció, az elvallástalanodás volt jellemző, és most mi történik, vagy mitől fog ez így megváltozni, hogy a vallásosságnak, az Isten félelemnek a külső formáját ugyanezek a tömegek felveszik magukra, de az erejét azt már megtagadják. És erre mondja az írás, hogy ezeket kerüld, vagy ezektől fordulj el, így is fordíthatjuk radikálisabban. És én azt gondolom, hogy egyre jobban kezd kirajzolódni előttünk, hogy mi hozza létre ezt a fordulatot. Ami most is már előre haladóban van, mert ma ugye a vallásosság az hogy így mondjam, részben előre tör az ateizmus korábbi állásfoglalásához hasonlóan, de még nem igazán markáns jelenség. Még megy a panasz, kesergés, hogy kiürülnek a templomok például Európában, és hát az emberek vallási buzgalma lelohad. Még nem igazán markáns jelenség ez, hogy tömegek felveszik magukra az Isten félelemnek a külső formáját, de mi idézi ezt elő? Egyre világosabban azt látjuk, hogy az emberekben mindinkább tudatosul, hogy az emberi civilizáció és az egész bolygónk, az egész élővilág végveszélyben van. És azt látják, hogy ez olyan sokoldalú válság, az ember-ember kapcsolatban rengeteg konfliktus, háborús veszedelmeknek az előkészítője, a természethez való viszonyában az ember csak tönkreteszi a természetet. A társadalmi feszültségek a különböző társadalmi csoportok között óriásiak. Ha itt valami nem történik, megállíthatatlan a végpusztulás. Ez egyre jobban tudatosul most már széles tömegekben is. Itt tehát egyfajta ijegység, egyfajta félelem van annak a hátterében, hogy valamit most már tenni kell, valamit radikálisan tenni kell az emberiség és a Föld megmentésére. Nem tudom, ki figyelt fel azokra a hírekre, amelyeket most az elmúlt napokban olvashattunk, azokra az eseményekre, amelyek október 5-től 7-éig zajlottak Rómában. Szerintem ennek hihetetlen nagy üzenete van, és éppen ezt az ígét, amit itt olvastunk, sokkal jobban értjük meg ezek hátterén. Melyek voltak ezek az események? Ugye október 5-e az a pedagógusok világnapja, és ezen a napon volt Rómában a globális nevelési fórum a világvallások vezetőinek a részvételével, mondván, hogy a vallásoknak óriási felelősségük van a nevelésben, tömegek nevelésében, és ehhez csatlakozott október 6-án és 7-én a szokásos vallásközi béke összejövetel, amelyet még II. János Pál pápa indítványozott Assisiben először 1986-ban, de ez most egészen különleges tartalommal telt meg. És mielőtt idéznék egy néhány gondolatot ezekről az összejövetelekről, és hogy mi volt az alapeszme ezeken, szeretném sorolni kicsit, hogy mi kik voltak a résztvevők, azért, hogy érezzük ennek az összejövetelnek a súlyát. Ugye jelen volt a kairói Al-Azhar Egyetemnek a nagy imámja, jelen volt a konstantinápolyi pátriárka, jelen volt az Európai Rabbik konferenciájának az elnöke, de jelen voltak a hinduizmus, a buddhizmus, a szik vallásnak a képviselő is, és olyan politikus is felszólalt például a végén, mint Angela Merkel. Tehát ez egy nagyon nagy ívű összejövetel volt. És szeretnék egy néhány sort idézni az egyik résztvevőtől, persze a keresztény felekezetek résztvevő is jelen voltak. Az anglikán egyház feje, a Canterbury érsek a beszédében például a következőket mondta. Utalt arra, hogy amit normálisnak hittünk, a járvánnyal összeomlott. Korunk bálványairól, mint az egészség, a tudomány, a jólét, kiderült, hogy nincs hatalmuk. Most eldönthetjük, hogyan akarjuk felépíteni, ami összeomlott. Most itt a lehetőség, hogy átalakítsuk a világot, hogy szolgálja a szegényeket, a kirekesztetteket, gondoskodjon a környezetről. A kapzsiságra, tudatlanságra, kegyetlenségre és önzésre, mások megvetésére épült világ nem maradhat fenn. Tehát mit mondott? Azt mondta, hogy most már leomlanak ezek a bálványok, a korunk bálványai, amit a jóléti társadalmakban élők azt hitték, hogy örökre állnak, az egészség, a tudomány, a jólét. És azt mondja, most vagyunk azon a ponton, hogy most itt a lehetőség, hogy egy teljesen új és más világot építsünk fel. És mi ez, hogy látják, vagy milyen víziót vázoltak fel erről a más világról? Erről a más világról való látomásnak az alapjául idézték Ferenc pápának az egy évvel ezelőtt megjelent enciklikáját, aminek az a címe, hogy Mindnyájan testvérek. Korábban azt gondoltuk, hogy ez szép, kegyes beszéd, ez az enciklika, de most ez az alapeszméje ennek az egész konstrukciónak, és szeretnék néhány sort idézni magától, Ferenc pápától, az ő ott elhangzott beszédéből, hogy erre a mindnyájan testvérek eszmére hogy épül fel egy újfajta univerzális vallásosság, amiben egy az egybe rá lehet ismerni arra, amit itt a Timóteushoz írt levél 5. fejezetében mond, hogy a kegyesség az Isten félelem külső formájának az felvétele, de hiányzik belőle az, ami a természet feletti erő lenne az ember megjobbítására és megváltoztatására. Többek között ez hangzott el Ferenc pápa részéről. Kérlek benneteket a béke nevében, minden vallási hagyományban hatástalanítsuk a fundamentalista kísértést, minden célzást, amely arra irányul, hogy testvérünkből ellenséget csináljunk. Idézte Ali imámnak a mondását, azt mondta, ismételgessük Ali imám mondását, az emberek kétfélék, vagy testvéred a hitben, vagy embertársad az emberségben. További kategória pedig nincs. Tehát így értelmezesz, hogy mindenki testvéred, vagy testvéred a hitben, azonos felekezet, vagy azonos vallás, vagy embertársad az emberségben, de mindenki testvéred, és amit hatástalanítani kell, hogy a fundamentalizmuson azt értik, amikor valaki azt mondja, ahogyan én az Istent ismerem, ahogy az Istent hiszem, az az igazság, Tehát amikor valaki kizárólagos azt mondja, hogy ez az igazság, ez a helyes, ami ezzel ellentétes, az nem helyes. Azt mondja, minden célzást, amely arra irányul, hogy testvérünkből ellenséget csináljunk, és tudjátok, hogy ez milyen rugalmasan értelmezhető, beszél arról is, hogy ne legyen gyűlöletbeszéd a másként gondolkodók ellen. Tudjuk, hogy gyűlöletbeszéd, meg ellenséget csinálsz a testvéredből. Ez milyen rugalmasan értelmezhető, ha például csak azt mondod, hogy ez vagy az a tantétel nem helyes, hanem így helyes, abban a pillanatban ez már lehet gyűlöletbeszéd, és a másikból te ellenséget csinálsz, mert nem értetted meg, hogy ma olyan állapotban van a világ, hogy itt mindenki testvér, és ennek nincs alternatívája. Így kell elfogadni a különböző vallásokat, a különböző felekezeteket, és mindenféle kizárólagosságot el kell felejteni. Mindenféle kizárólagos igazságot. Hadd idézzek még például az Európai Rabbi Konferenciájának az elnökétől is, aki azt mondta ezen a konferencián, aki kizárólagos kapcsolatot akartak maguknak Istennel, ez gyilkosságba, számüzetésbe torkollott, vallásháborúkkal folytatódott. És azt mondja, Istennel való kapcsolatunk nem lehet kizárólagos, hanem bele kell vonni embertársainkat is. Tehát nagyon-nagyon nagy ívű ez a újjelszó, hogy mindnyájan testvérek. És így fogalmazott még Ferenc pápa ugyancsak ebben a beszédében, azt mondta, olyan vízió áll a szemünk előtt, amely sok fiatal és jó akaratú ember víziója, a föld mint közös otthon, amelyen testvérnépek laknak. Igen. Nővérvallásokról és testvérnépekről álmodunk. Mivel ugye a Bibliában az egyházra szerepel ez a hasonlat, hogy Krisztus mennyasszonya felesége, ezért nőneműen beszél az egyházakról, hogy nővéregyházak, ugye a keresztény egyházak, testvéregyházak, nővéregyházak és testvérnépek. Tehát a minnyájan testvérek, azt így kell érteni, hogy ebben nővérvallások vannak, és testvérnépek vannak, és aztán részletesen kifejtik, hogy teljesen új gazdasági modellre van szükség, teljesen új társadalmi modellre van szükség, és akiknek fogalmuk sincs a valódi evangéliumról, azoknak ez rendkívül vonzó lehet. Mint ami, ha tényleg ez egy nevelési fórum is volt, ugye, tehát a nevelési program meghirdetésével indul, hogy az összes vallások és pedagógusok fogjanak össze, hogy másképpen neveljék az embereket erre, hogy csak nővérvallások és testvérnépek léteznek, akkor még meg lehet menteni a bolygót. És ez a program, és ez a feladata mindenkinek, és mindenki felejtse el a kizárólagosságot, mindenki felejtse el, hogy igazságot emleget a másikkal szemben. Azt is hangsúlyozta Ferenc pápa, azt mondja, egy szónak örökké ismétlődni kell, egy szónak örökké hangzani kell, és ez a szó a béke. Ugye itt is eszünkbe juthat a Pál apostol szava, mikor azt mondják béke, biztonság, akkor hirtelen jön a veszedelem. Mert mi is a probléma ezzel a vízióval? A jó akaratát nem akarjuk kétségbe vonni, de mi hiányzik belőle? Az Isten félelem ereje. Itt nincs szó bűntől szabadításról, nincs szó arról, hogy Krisztus és Krisztus megváltó. Itt nincs szó Szentlélekről, meg igéről. Ez alapvetően egy emberi belátásra, emberi összefoglásra és emberi erőre épül. Hogy most fogjuk fel, hogy meg kell menteni a bolygót, most mindenféle kizárólagosságot félre kell tenni, meg kell haladni a korábbi különbözőségeinket, legyen ez a belátás mindenkiben, legyen összefogás, és ezzel az emberi erővel mentsük meg a világot. Ez annyira vonzó lehet embereknek, ismétlem, akik fogalmuk sincs arról, hogy ténylegesen miről szól az evangélium, hogy megrészegedni lehet ettől az eszmétől, és a reménység fundamentumává lehet embereknek, hogyha ez a vízió tényleg megvalósul, akkor most végre az emberiség kinövi a háborúkat, a gazdagok szegények közötti óriási szakadékot, és a vallások közötti háborúkat és nézeteltéréseket. Szóval most tényleg fel lehet építeni. Kellőképpen megijednek az emberek ahhoz, hogy most már megértsék, hogy erre van szükség. Persze hozzáteszem, hogy áttörni ez az irányzat igazán akkor fog, és akkor fog szinte részegítő megoldásként és egyetlen reménységként megjelenni, ha még egy nagy krízisen átmegy az emberiség. Ugye Máté 24-re utalok, hogy még lesz egy olyan válság, ahol együtt lesz nemzetek konfliktusa és éhség és járvány, és minden együtt, és az emberek rémüldöznek, hogy ez már maga a vég. Ha még egy ilyen válságon átmegy, ha ugye még a mostani járványnak, világjárványnak a gazdasági és társadalmi következményei mostanában kezdenek igazán beérni. És ezek nagyon könnyen vezetnek egy ilyen abszolút kaotikus állapothoz, amiről az emberek azt hiszik, na itt van, amiről annyit hallottunk, elérkezett a vég, csak Jézus figyelmezteti a tanítványait, hogy ti meg ne rémüljetek, mert ez még nem itt a vég, ennek meg kell lenni, de ez még nem itt a vég. És hogyha ebből ez valahogy lecsillapul az Isten kegyelmével, akkor az embernek omlanak a karjaiba ennek az eszmének, mert azt mondják, a világot megmenteni így, és csak is így lehet. És megkérdezem, hogy mi van a hátterében ennek az újfajta univerzális vallásnak. Közben nem említettem, hogy ennek a jelszónak, hogy csak nővér vallások és testvérnépek léteznek, ennek a hátterében az van, hogy már ugye ez jó ideje érik, amikor Abu Zabiban ugyanezzel az Al-Azhar Egyetemnek a nagyimámjával aláírta Ferenc pápa egy közös nyilatkozatot. Abban a nyilatkozatban ott volt ez a mondat, amire sokan talán fel se figyeltek, pedig még soha ilyen keményen ez kimondásra nem került. Benne volt az, hogy a vallások sokszínűsége Isten akaratából van. A vallások sokszínűsége, sokfélesége Isten akaratából van. Most itt a világvallásokra gondolj, hinduizmus, iszlám és a többi, ez Isten akaratából van. Most újra elhangzott ebben a beszédben, hogy mint látjuk, sokféle úton lehet Istenhez eljutni. Sokféle úton lehet Istenhez eljutni. Tehát itt már csak nővérvallások és testvérnépek léteznek, másról semmiképpen sem lehet szó. Úgyhogy miért alakulhat ki, és miért látja a világ ebben a reménységet? Egy kicsit nézzük meg egy kicsit a harmadik fejezetnek utána a negyedik fejezet következik, és ott tulajdonképpen folytatja ugyanezt a gondolatmenetet, és így olvasom a negyedik fejezetnek az első 4 versét. Kérlek azért Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, incs, fedj, buzdíts, teljebb és béketűréssel és tanítással. Most figyeljünk, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Azért jelenik meg ez az új univerzális vallás, amitől mindent remélnek, mert az közben a Szentírás teljesen eltűnt az emberek tudatából. Valaki úgy fogalmazott, hogy a mi korunkat a Biblia különös csendje jellemzi. És ez így is van. Ugyanis úrrá lett a protestantizmusban is az a felfogás, hogy tulajdonképpen a Biblia maga is hagyomány, ezt én többször emlegettem, az összkeresztény hagyománynak egy része, és nem lehet a hagyomány és a Biblia között éles különbséget vonni, és végképpen nem lehet azt mondani, hogy a Biblia az isteni kinyilatkoztatás, az emberi nyelven épp úgy Isten beszéde, mint ahogy Jézus emberi mi voltában is Isten fia volt. Ez teljesen eltűnt, ez a meggyőződés, nagyrészt a protestantizmusból is. Csak egyetlen részletet olvasok, egy nagyon neves német református teológustól, Jörg Zinktől, aki nem olyan régen halt meg, hogy úgy egy kicsit úgy lássuk, hogy hangzik ez a felfogás. Nekünk ma egészen másként kell kezelnünk az írás és a hagyomány közötti feszültség kérdését, mint Luther idejében. Egészen másként kell kezelnünk. El lehet-e különíteni a hagyományt attól a szentírástól, amelyet olvasunk? Egyáltalán el lehet-e választani a kettőt egymástól? És nem egy hosszú és fontos hagyományozási folyamat eredménye maga a szentírás is? Sohasem maga a Biblia hat rám közvetlenül, hanem mindig magyarázatok, amelyek eljutottak hozzám, olykor félreértelmezések is, és olyan mércék, amelyeket valamikor valamikig felállítottak. Ha ez világossá válik számomra, akkor arra is azonnal ráébredek, hogy közvetlen út a Bibliához nem létezik. Vagyis nincs ilyen, hogy Isten közvetlenül szól hozzám a Biblia által, hiszen a Biblia is az ősegyház hitének a dokumentuma, meg belekerültek bizonyos magyarázatok, értelmezések. Ezt nem lehet úgy tekinteni, hogy Isten beszéde, amely szól hozzám. Olyan mértékben veszett ki a teljes írás Istentől ihletett hite a protestantizmusból, aki nem olvassa sokat az irodalmat, vagy nem mozog ezekben a körökben, nem is sejti. Tehát azt szeretném mondani, testvéreim, hogy most felfigyelhetünk arra, hogy Jelenések könyvében hányszor találkozunk ezzel a páros kifejezéssel, hogy Isten beszéde és Jézus Krisztus bizonyságtétele. Mert Isten beszéde Jézus Krisztus a kinyilatkoztató által jut el hozzánk, és pár a levél elején, illetve az irat elején, Jelenések könyve elején azt írja Pál apostol, hogy ő Pátmos szigetén volt Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Aztán beszél olyanokról, akiknek fejüket vették Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. És a végén is látja azokat, akik az Isten beszédéhez és a Jézus bizonyságtételéhez ragaszkodtak, és nem imádták a fenevadat és annak képmását, és így tovább. Tehát Isten beszédéhez és a Jézus Krisztus bizonyságtételéhez ragaszkodni, ezzel a minnyájan testvérek új univerzális vallásossággal szemben, amikor tömegek felveszik magukra az Isten félelemnek a külső formáját, de az erejét megtagadják, ez nem akármilyen Istennel való szoros kapcsolatot igényel, nem akármilyen álhatatosságot. Én azzal zárnám, hogy szeretnék hivatkozni arra, hogy nem is lehet elképzelni, hogy a Szentléleknek a különleges ereje nélkül, a késői esőnek a kiárasztása nélkül elő lehetnek állni az örökkévaló evangéliummal, és annak az időszerű üzenetével, a hármas angyal üzenettel abban a világban, amelyet majd tömegekben áthat ez az újfajta szemlélet és gondolkodásmód. És nagyon jól fogták meg a dolgot, hogy ehhez nevelési offenzívára van szükség minden téren, a vallások részéről, társadalmak részéről, át kell nevelni az emberiséget. Tehát azt láthatjuk, hogy egyedül csak Isten beszéde, amit ha a Szentlélek megvilágosít és megelevenít együtt a Szentlélekkel, amely által az Isten félelem ereje megnyilatkozik. Enélkül pedig nem nyilatkozik meg az Isten félelemnek az ereje, és megoldhatja az emberiség problémáit az, hogyha az emberek maradnak magukat szeretők, zsigerien, önzők. Lehet-e az emberi belátásra appellálni, meg az emberi összefogásra appellálni, megállíthatja-e a romlást, ha ez a természet feletti erő, az Isten félelem ereje nem munkálkodik az emberekben. És azt is hozzátenném, hogy nem csak, hogy a késő eső, a Szentlélek ereje szükséges ahhoz, hogy egyáltalán megszólaltatni ezt az üzenetet, és álhatatosan vállalni azt, ami ezzel jár, hiszen ez a legkárhoztatottabb dolog, hogy valamiféle kizárólagos Isten kapcsolat, kizárólagos igazság, ugye ez megkapja a fundamentalista bélyeget, a fanatikus bélyeget, ismétlődik ezekben a beszédekben, a fanatizmussal szemben fel kell lépni, ugye ezeket a bélyegeket kapja meg. De azt is hangsúlyoznom kell, hogy csak akkor hiteles, amit az örökkévaló evangéliumról mondunk, vagy ahogy azt képviseljük, hogyha a mi életünkön viszont meglátszik az Isten félelem ereje. Ugye szeretném még idézni, hogy hogy is ér véget a hármas angyal üzenet, mi az utolsó mondata, amit majd az egész világnak végül hallani kell, de először is szól azoknak, akik ezt az üzenetet vállalják, hogy megszólaltassák majd ezzel a hatalmas ellen, ebben a hatalmas ellenszélben. És ez így hangzik, itt van a szentek álhatatossága, pontosan fordítva a szöveget. Itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézusitét. Fölhívnám erre a szóra, hogy szentek. Tehát csak olyanok lesznek képesek ebben a nagyon kritikus és hogy így mondjam, végső eszmei harcban, amit kibontakozik, Isten beszédét és a Jézus Krisztus bizonyságtételét képviselni, akiknek az Isten félelem ereje az életében dolgozik és meglátszik. Különben hitele sincs a szavuknak, és nekik maguknak sincs erejük ahhoz, hogy képesek legyenek Istenben bízva megszólaltatni ezt az üzenetet. Megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, szentek, álhatatosak, megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, és úgy mutatja be, hogy ez az, ami Isten előtt kedves, ami Isten előtt szükséges. Úgy is lehetne fordítani a szöveget, hogy ide kell, itt szükséges a szentek álhatatossága, ezen a háttéren, ebben a helyzetben, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És én szeretném mindannyiunkat kérni, hogy most kérdezzük meg maguktól, hogy az én nálam az Isten félelemnek a külső jegyei vannak meg, vagy pedig az Isten félelem ereje dolgozik az életünkben. És ez mindegyikünknek nem hogy nyitva van, hanem Isten vágyik rá, hogy igénybe vegyük. Ez ugyanaz, mint amiről az utóbbi időben olyan sokat beszéltünk, az igaz ember hitből él. Nem lehet önerőből ezt elérni. Ha egy természet feletti hatalom nem munkálkodik a szívünkben nap mint nap, ha mi nem tanulunk meg Istennel járni, hogyha nem tapasztaljuk, hogy Isten folyamatosan tanít minket a bensőnkben, ha nem ő mutatja meg az utat, amelyet válaszunk, akkor nem tudunk ebben az időben megállni semmiképpen. És ami legfőbb figyelmünk tárgya ez legyen, az én életemben dolgozik-e az Isten félelemnek az ereje? Van-e hitbeli növekedés? Ezzel párhuzamosan van-e a krisztusi jellem tulajdonságban növekedés? Fölruháztatom-e mennyei erővel az álhatatossághoz, és ahhoz, hogy az élő Istennek a valódi üzenetét képviselni tudjuk ebben a világban. Én szívemből kívánom, hogy mindnyájan gondolkozzunk el ezen, és úgy elevenedjen meg nekünk ez az ige, hogy tömegek, akik egyébként nem az Istennek, hanem inkább a gyönyörnek szeretői, tehát él és virul az önzésük, az én középpontuságuk, tömegekben felveszik magukra a kegyesség, az Isten félelem vagy a vallás külső formáját, az erejét viszont megtagadják, azt nem is igénylik. És azt mondja az ige, ettől fordulj el. Tehát csak azt tudom mondani, hogy ezek tényleg nem könnyű idők lesznek. Egyébként a mi Bibliánk csak szimplán így fordítja, hogy az utolsó időben nehéz idők állnak be. De az eredeti görög szövegben olyan szó van itt, ami ezen kívül csak egyszer fordul elő az Új Szövetségbe, mégpedig ott, amikor azokról a gadarénus ördöngősökről azt mondja, hogy kegyetlenek voltak. A szótár így adja vissza a szó jelentését, vészterhes, kemény, kegyetlen idők. Tehát ez nem csak hogy egy kis nehézség, mert az emberek erkölcse romlik. Itt egy sokkal súlyosabb konfliktusnak bontakozik ki a szemünk előtt. Azt mondja, hogy itt vészterhes, kegyetlen nehéz idők jönnek, mert ilyen konfliktusok bontakoznak ki az emberiség körében, és nem ott keresi az emberiség a megoldást, amikor ráébred a végveszélyre, ahol kellene, hanem bűneiben próbál szabadulni, bűneit megtartva próbál szabadulni, és jobb világot és új világot építeni. Én kívánom, hogy a Jóisten a Szentlélek által tovább világosítsa meg ezeket a dolgokat számunkra, és kövessük figyelemmel mindezeknek a kibontakozását, de a legfőképpen azt kérjük a Jóistentől, hogy az Isten félelem erejét ismerjük meg, dolgozzon a mi életünkben, és alakítson át minket Krisztushoz hasonlóvá, és ruházzon fel az ő álhatatosságának az erejével. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és csodáljuk, Urunk, hogy te milyen módon, emberi eszközökön keresztül, kéz érintése nélkül, de mégis a te hatalmaddal és bölcsességeddel készítetted el számunkra az írott kinyilatkoztatást, amelyben annyi idő távolából ott vannak ezek a hajszál pontos meghatározások, hogy amikor beteljesedik, akkor higgyük, hogy ez tényleg a te beszéded, hogy bekövetkezik ez, hogy a gyönyörnek, az énnek élő nagy tömegek is felveszik az Isten félelem külső formáját, de az erejét sajnos megtagadják. És Úrunk, te szeretnél megmutatni ebben a világban olyan igazi kereszténységet, olyan igazi Krisztus követést, amelyben viszont dolgozik az Isten félelemnek az ereje, és amelynek hitele van arra, hogy felszólítson embereket, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Urunk, mi alig tudjuk felfogni azt a küldetést, aminek a beteljesítésére szeretnél felkészíteni minket. És tudjuk, Urunk, hogy az a legfontosabb, hogy a mi életünkben a Szentlélek ereje dolgozzon, és formáljon minket nap mint napra. Mindig távolabb kerüljünk a régi énünktől, és mind jobban hasonlítsunk Jézus Krisztushoz. Urunk, mindegyikünket taníts meg arra, hogy a mi egyszerű kérésünkre, hogy ha csak annyit mondunk neked, Urunk, minden reggel, hogy add, hogy a te szent lelked vezéreljen minket, és drága égi kegyelem munkálkodja szívünkben, és ezt komolyan is gondoljuk, és napközben figyelünk a te késztetéseidre, és ebben kitartunk, akkor mindannyian meg fogjuk ismerni az Isten félelemnek az erejét, amely átformál, átalakít bennünket. Urunk, kérünk, hogy hallgasd meg imánkat, a te békességeddel, kegyelmeddel légy velünk, és add, hogy mi mindig erősebbek legyünk a hitben, és Urunk, taníts meg arra is, hogy tudjuk felmagasztalni a te beszédedet, hogy tudjunk bizonyságot tenni arról, hogy a te beszéded ez, ahogy Jézus mondta, Isten szájából származó beszédek, és ez az egyedüli igazság, és ez az egyedüli biztos szikla alap, amely a végső nehézségek között is megtart. Taníts minket, Urunk, hogy egyéni beszélgetésekben, barátaink, ismerőseink között, családunkon belül, hogyan tudjuk világossá tenni, és hogyan tudjunk meggyőzően bemutatni, hogy egyetlen biztos pont van ezen a világon, mert az ég és a föld is elmúlik, de a te beszédeid semmiképpen el nem múlnak. Hallgasd meg, Urunk, imánkat, és légy mindannyiunkkal a te kegyelmeddel. Amen.